Ez itt a Késő és Villával 7. évadának első része, és ma hip-hop és irodalom lesz a témánk. Itt vannak velünk meghívott vendégeink, Pál Sándor Attila költő, Závada Péter költő, drámaíró, occasional MC, és Balázsovics Misi, aki pedig elsősorban MC. Az Osvárcsanyi nem tudott sajnos eljönni, mert tüdőgyulladást kapott. Ez két szempontból fontos. Egyrészt túl sokat dohányozni nem jó, ezt szerintem nem lehet elégszer hangsúlyozni itt a műhelyben. Másrészt pedig csak egy Sanyi van a panelben, ami nekünk kicsit könnyebb. Szóval ez lesz ma. És át is adnám akkor Samunak így az első kérdés jogát igazából. Még fontos említenem, hogy az este folyamán hangfelvétel készül, amit az F21-en tudtok majd hallgatni.
Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, és akkor vágjunk bele. Szóval bevezető kérdés, valljatok arról, hogy kinek milyen lirai, illetve repzenei hip-hop hatások voltak fontosak most, voltak fontosak akkor, amikor alkotni kezdtek adott műfajban. És akkor átadom szó.
Van még egy mikrofon egyébként,
csak praktikus szempontból. Ja, igen, és akkor indoklást is, hogy miért voltak fontosak ezek a hatások, nem csak nevek.
Oké. Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Hát... most így, ez jó, mert akár egy skála van, hogy költő, költő, rapper, rapper, és akkor így vagyunk, ha jól is ültünk be. Szóval... nehéz, nem evidens, azt hiszem azt, hogy nálam mondjuk a költészetre, vagy a versírásra, vagy azon, amikor irodalommal foglalkozom, hogy mondjuk arra a hip-hop egyébként hatott, mert nálam ez alapvetően egy ilyen kamaszkori dolog volt, szóval én nagyon a középiskolás időszakban, amikor középiskolás voltam, akkor éltem nagyon ebben a szcénában, és akkor még gyakorlatilag azt sem tudtam, hogy eszik-e vagy iszek a kortárs irodalmat. Azt, hogy egyáltalán vannak még emberek, akik élnek és írnak ezzel, én egyetemistaként szembesültem, tehát nagyon, nagyon későn. És azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban egy kicsit ilyen fordított utat jártam be, mert hogy így explicit módon ez a hip-hop meg rap zene, ez most ebben a tök friss könyvemben jelent meg talán csak. Holott ugye ezt fordítva szokás csinálni, mondjuk a Téreinél, ugye ott az első köteteiben, nem az elsőben, de utána ugye voltak rap szövegek, amiket aztán kihagyott a például a gyűjteményes kötetéből, és hát gyakorlatilag megtagadta őket, ugye ez a nyelvterületes dolgok voltak, még a Per Krisztiánnal, meg a Póz Zoltánnal, azt hiszem. Illetve hát most a Peti nevében nem akarok nyilatkozni, de gondolom, az sem olyan problémátlan a viszony ezzel a dologgal.
Csak azért nyilatkoztál, de majd árnyalom.
Oké. Szóval irodalmi és rap, tehát hogy mind a kettőről kéne mondani valamit, hogy költészetileg ki, és vagy csak hogyha ez találkozik véletlenül.
Nem, amiről akarsz, tehát hogy mi inspirál most, ez a két hatás, ezek hogyan keresztezték egymásra többi.
Neveket akarunk.
Neveket akartok, jó?
Nem, Eminemet.
Igen, tényleg, azt nem szabad, azt nem ér.
Máson ez.
Jó, akkor... Hát szerintem ez ilyen tök alap ilyen fejlődési ív volt, vagy nem fejlődési, változási ív volt, mondjuk így a 2000-es években, ha az ember ilyen repet kezdett hallgatni, akkor ugye Eminem nem ér, de akkor hogy tovább léptél, akkor még nálam ez a gangster rap játszott abszolút, szóval simán, nem, most itt égek, nem égek, 50, nem tudom, október 18-án megyek az arénába. Tehát én ezt így tökre nyomtam, csak aztán amikor ugye elkezded érteni, hogy itt miről van szó, akkor már az annyira nem annyira pálya, szóval hogy tök jók a beatek meg minden, de azért ez a PIMP-vel nem tudsz így azonosulni egy Báskiskun-megyei zsákfaluban, vagy... Hát lehet, most neveket nem mondok, de... Igen, igen. És akkor aztán jut el az ember arra, hogy akkor ezt így magyarok is csinálják, meg minden. És hát én igazából egy... Jó, most voltak ilyen szembenállások, hogy nem tudom, ugye voltak a kriminálosok, akik őket hallgatták, és akkor mondjuk én inkább a másik csapathoz tartoztam, ami meg ez a, hát megkövezzetek meg, ez a Fanka féle dolog volt, ez a Fanka Deli, ugye a Nightshade. Most az, hogy mi lett belőle, az most nem tudom, belemehetünk, de szerintem inkább ne. Tehát ami amúgy nem egy meglepő dolog szerintem, de mindegy. Hagyjuk, de szóval mondjuk az Isten hozott ördögügyet album, azt én a mai napig úgy gondolom, hogy ez egy tök jó cucc volt, és hogy nem is tudom, 23 éves volt, vagy nem tudom mennyi, amikor azt kihozta. Én nekem az nagyon fontos dolog volt, és mostában újra hallgattam, és szerintem még mindig teljesen vállalható, nincs benne semmi ilyen fasiszta, meg nem tudom, tátos, spirituális cucc, amiben mostanság utazik. Úgyhogy én most egyenlőre maradnék csak ennél, ugye Frankennel.
Jó estét! Ez egy nagyon összetett kérdés, mert hogy nekem meg egy ilyen állati szerteágazó viszonyom van ehhez, és nagyon korán kezdődött ez. 16 éves koromban voltam Kaliforniában, és akkor ott ismerkedtem meg, illetve először Pécset. Pécs egy nagyon... A rap szempontjából nagyon fontos város, mert akkor még nem volt a Punani masszív, és nem volt még a 30Y se, de a Kispál már volt, és az ottani fiatal rapper srácokkal én barátkoztam. Édesapám egyik legjobb barátja az egyetemen, Pécsi Egyetemen tanított, ha jól tudom, jogot, és az ő fia, az Arno, a Pauker Arno, ő a Wolfival, aki most ugye benne van a Punani Masszívban, együtt egy közös rap csapatot alapítottak, és akkor én őket, velük jobban voltam, és jártam hozzájuk. És az Arno mutatott nekem nagyon sok zenét, akkor még kazetták voltak, és ez egy hihetetlen izgalmas dolog volt, amikor műsoros kazetták sorakoztak a polcon. És sok mindent ott ismertem, és aztán 16 évesen kimentem Amerikába egy ottani barátomhoz, és akkor vettem meg a dupla Wu-Tang albumot, ami egy ilyen baromi nagy dolog volt, az már CD-n. Illetve a... Mi volt az? Fotex vagy Ofotért? Minek hívták a Váci, vagy a Petőfi Sándor utcában a... Hát az később lett Virgin Megastore, és előtte valami Fotex vagy Ofotért, nem tudom, hogy mi volt, egy CD üzlet, és emlékszem, hogy oda bementem, és az All Dirty Bastard, aki szintén egy Wu-Tang tag, neki a második albumát, azt így kezembe vettem, valahogy ott azt meg lehetett venni, és ez a csipogó keret, ez véletlenül lejött róla. És én ezt így elloptam. És nagyon büszke voltam magamra, mert Wu-Tang, meg Old Dirty Bastard, nem? Szóval ezt így illik ellopni. Szóval. És akkor így visszavettem, a népnek így vissza kisajátítottam, vagy nem tudom, hogy ezt így államosítottam. Igen. És akkor, szóval ez itt kezdődött, és hát nagyon a kedvencem az a Redman volt, egy New Jersey születésű, nagyon-nagyon fontos, a Death Squadnak az egyik ilyen oszlopos tagja. Tehát a Wu-Tang, a Redman, Gangstar, ugye a Guru, és Gangstar Guru azóta már meghalt, a Das FX, a nem tudom, tényleg sorolhatnám reggeli, tehát hihetetlenül sok nagyon-nagyon izgalmas rap csapat volt rám hatással. És a költészetet azt pedig körülbelül ilyen, hát szerintem azt is ilyen 16-17 éves koromban kezdtem el olvasni, vagy így magamba szívni a kortárs költészetet, és az azért volt, mert jártam a édesapámmal a különböző ilyen akkori jaktáborokba, akkor még Tatán volt a jaktábor, és akkor egy csomószor elvitt magával az apám. Nekem édesanyám korán meghalt, és akkor az apámmal mentem mindenhol. És az ottani jaktáborokban találkoztam először az akkori ilyen menőköltőknek a költészetével, akik javarészt nem tudom, a Parti Nagy Lajos voltak, meg a hát a Holmi köré csoportosuló szerzők, nem tudom, akkor megért az Őrsi, a Kukorelli, nagyon azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szerző mai napig egyetem, és akkor is az volt. A Tóth Kriszta akkor indult, talán a Varrodani valamikor akkor indult, lehet egy kicsit később már. És hogy ez volt, alapvetően egy ilyen formavers kánon volt az, amihez én először közel kerültem, és ez nem állt egyébként nagyon távol a reptől, bármennyire is furcsa, és bármennyire is próbálják ezeket így lehatárolni. Az a formában írt vers, ráadásul rímes vers, ami akkoriban a 90-es években divat volt, nem tudom, Magyarországon, illetve egy bizonyos folyóirat köré csoportosulók körben, az nekem nagyon sok ponton rezonált egyébként a rappel, meg a hip-hoppal. Úgyhogy ezek voltak az első hatások.
Sziasztok, szép estén! Elfértek itt a kábel?
Jó, így.
Csak jobb így. Nálam az első hatások, nem is tudom, ilyen általános iskola idején értek, szóval ez így elég hamar megfogott, meg így elég hamar tudatosult bennem, hogy hip-hop zenével szeretnék foglalkozni, vagy hogy efelé érdeklődöm, vagy ezen szubkultúra iránt. Elején még talán a graffiti erősebb volt, meg ez nyilván egy ilyen más téma, de ezzel párhuzamosan már hallgattam külföldi, illetve magyar rap zenéket is. Ilyen általános 6., 7., tehát ilyen 12-13 éves koromban már zseppénzből ment ez az említett kazettavásárlás, meg itt is volt egy Fotex, itt a sarkon. Én oda jártam sokat, az Alkotás úton volt egy iskola, a Monpark, a mostani Monpark bevásárlóközpont helyén, én oda jártam, ez ott az Alkotás utcai általános iskola, és sok időt töltöttünk már a felső tagozatban. Osztálytársak, itt a Fotex, azt hiszem Fotex volt üzletben, tehát onnan is volt kazi, az említett Old Dirty Buster nekem is megvan, csak kazettán, a fehér borítós nem mondjuk ki a címét, kazetta. Ice-T Power, talán az volt az első, amit is saját zseppénzemből vettem, Ice-T egy, hát egy színész, rapper, rap előadó, egy érdekes karakter, én nagyon kedvelem a muzsikáját is, de valószínűleg nagy hatása van ennek a kezdeti gyökereknek. Így az elején próbáltam hallgatni magyar dolgokat, de hogy ez nyilván akkor nem volt internet hozzáférés, vagy internet sem voltak digitális lehetőségek zenét hallgatni, tehát egy ingyen zenét hallgatni. Épp ezért a Tilos Rádió hullámhosszán kalandoztam, amit véletlen találtam meg szintén ebben a korban, és ott informáltam zenékről, majd megpróbáltam találni a műsorokat, vagy megismerni a műsorok címét, hogy mikor mennek, még azok, és innen értek a legnagyobb hatások, csak zeneileg ott az elején még nagyon sok évig nem tudtam, hogy mi az a zene. Mert ezek olyan kiadványok voltak, amik nem annyira széles körben terjedtek el, mert nem annyira populáris lemezek, meg konkrétan lemezről játszottak DJ-k dalokat. De hogy mondjak magyar referenciákat is, az is ilyen tilosos körhöz kötődik, talán a Totoya Club című műsor, ami Mangónak és Szolidnak volt a műsor az elején, majd a Ponza-vel került, vagy a Ponzával kezdték ezt csinálni, mert talán ez a néven, aki a Bencsik Ádám, a Ponesz, Kreol, az Ideórai nevű formációból, aki rám a legnagyobb hatást tette, ezt vállalom, aláírom, sokáig nyívta a kis Ponzának is. Hál' Isten vele, nagyon jó baráti a kapcsolat, nagyon kedvelem őt. Talán ő irodalomból ez egy kicsit nálam ilyen nehézkesebben indult, mert édesanyám könyvtáros volt a Széchenyiben 20 évig, illetve gimnáziumi irodalom és francia tanár, illetve műfordító, mind a mai napig franciában fordít filozófiát. Édesapám, aki már nem él, ő író-költő, de gyári munkás volt, és másfele vitte az útja. Tehát ő Csepel gyermeke, értek ilyen hatások, hiszen voltak otthon könyvek, de én inkább ilyen képi ember vagyok, és a képek miatt néztem a borítókat is, meg a könyveket is. És nehezen is ment az olvasás, hiszen nyomták, hogy olvassak, én meg tiltakoztam azzal, hogy olvassak, mert izgalmasabb volt a repzene, de otthon nyomták, hogy hát bunkó maradsz fiam, én vállaltam, hogy bunkó maradok. De aztán csak elkezdtem olvasni, és Császár István nevét említeni, mert nem egy olyan ismert író, tőle a Fotográfiák és a Hiú Badar beszéd. Egyik azon nem kevés könyveknek, amit többször elolvastam, vagy egyáltalán elolvastam. Külföldről pedig William S. Burroughs Narkós című könyvet, az a mélyen tudtam azonosulni.
illetve az úton kerülhattam, amivel szintén.
Ja. Még egy olyan gyors kört mennék, hogy hallgatok-e kortársakat, és hogy ha igen, kiket.
Szerintem válaszolom, és menjünk vissza.
Ó, kortársakat, hazai külföldi egyaránt.
Aha, ugyan, úgy szintén nevekre.
Kevésbé hallgatok kortárs rappet, mert én pont azokat a címkéket gyűjtöm, ami ebből az említett Tilos Rádiós érából származik, és még mindig nincs meg minden, hanem elkezdtem őket lemezen is megvásárolni, tehát ez nekem egy hatalmas hatás az életemben. Illetve inkább a beat, tehát ütem alapú dolgokat, instrumentális zenéket hallgatok, meg DJ mixeket, de természetesen hallgatok hazai, illetve külföldi rap előadókat is, de én pont nem vagyok az, aki teljesen képben lenne a friss műfajokkal, címkékkel és megjelenésekkel, illetve szoktam, tehát DJ minőségem és inkább ezeket a zenéket játszom, amihez így jobban kötődök, nem vadásztam a friss megjelenéseket, vagy ritkán. Akit kiemelnék, talán ezek közül, hát pont rajtam van a pólója Barlamásnak a Delegredi, aki egy nagyon érdekes karakter, mert a metal, rock, más zenei szintéből érkezik, és én nagyon bírom az ilyen egyedi karaktereket, meg aki maga megcsinálja a zenét, a borítót, a szöveget, a felvételt, a stúdió munkát, pont egy ilyen karakter, és nyilván ez egy ilyen szakmai dolog, de az ilyen reneszánsz emberek mindig milyen elindultak. Tehát ő a Cápának volt egy, nem is tudom, elnéve valami tépje, amit meg is vásároltam, nem vagyok egy ilyen nagy Bandcamp, illetve digitális vásárló. Az utóbbi években elkezdtem fájt is vásárolni, nem csupán illegálisan letölteni vagy megosztani. Természetesen CD-ket, lemezeket, meg kazettákat, az tonna szállomás vásárolok. És a Cápának meg mi volt olyan, nem is tudom milyen néven volt, és ezen gondolkozom, az nagyon tetszett. Nagyon fifikás szövegek voltak, de inkább ilyen vicc album volt, és ilyen erre a trappes dolgokra reagált. Ilyesmik volt a benne, hogy ízlik a wok, és ez nagyon tetszett. Hát, majd beugrik, most nem ugrik be a címke sajnos. Nagyjából ezek.
Nekünk volt egy, vagy még a mai napig van egy ilyen zárt Facebook csoportunk, aminek az neve Flitter és Sár, és oda, és már majdnem, hát szerintem legalább 8 éve gyűjtjük, tesszük ki azokat a találatokat, amik szembe jönnek. Főleg hip-hop, de egyébként meg rap, de egyébként indie, meg gitárzenék is, meg mindenféle ilyesmi. És a Rév Marcel operatőrrel, akivel én gyerekkorom óta nagyon jóba vagyok, tehát milyen, és tudom, 6-7 éves korunk óta ismerjük egymást, és igazából a Rév Marcel együtt fedeztük föl mondjuk Náznak az Illmatic című albumát, ami egy nagyon emblematikus, és nem említettem az imént, egy nagyon fontos album itt a Golden Era-ból, tehát a rapnek ebből az arany korszakából, meg a Gangstert is együtt fedeztük föl, tehát hogy a Marcival nekünk volt egy ilyen rap szocializációnk, ami is a mai napig tart, és hát látjátok, hogy a Marci nem csak, hogy a Sam Levinsonnal ugye megcsinált az Euphoria című sorozatot, meg most az Idol-t, hanem ő klippeket forgat most többek között Beyoncé-nak. Tehát, hogy Rave Marcel Miley Cyrusnak és Beyoncé-nek forgat most videóklippeket, tehát, hogy ő egy picit többre vitte, mint én ebben a sztoriban. De hogy őt ez a mai napig nagyon inspirálja és nagyon figyel, de egyébként én is próbálok figyelni. És körülbelül, nem tudom, 4-5 évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy a Covid előttig én nagyon aktívan tényleg követtem is, hogy így mi folyik a rap házatáján. Most egy picit elengedtem valahogy, így elfáradtam. Azt hiszem, hogy érzek egy ilyen túltengést a trapben, tehát tényleg az van, hogy annyira sok előadó van, annyira hasonlóak a zenék most már, még nekem is, aki eléggé meg tudom különböztetni egyébként ezeket a dolgokat, de hogy nagyon hogy egysikúvá vált, ezt éreztem, de egy 5-6 évvel ezelőtt az utolsó nagy hatások, amik értek, az mondjuk az volt egy ilyen nagyon érdekes, magukat fiúbandának nevezték, de a Brockhampton nevű formáció, hiszen iszonyatosan izgalmasak voltak, minden egyes figura különböző karakter volt, mindenkinek meg volt az egyénisége, a flow-ja, ahogy ő rappelt. Nyilván az Aesop Mob, amiben Aesop Rocky az egyik kiemelkedő tag, és ő a mai napig egyébként Rihannának most ő a férje, de egy tök jó, hogy nem azt mondtam, hogy Rihanna Aesop Rocky felesége, hanem hogy Aesop Rocky Rihanna férje. Ez jelent valamit, ennek örülünk. És hogy ez van egy egész csapat körülötte, az ASAP MAB, amik szintén elég izgalmasak, illetve a, hát azt hiszem, hogy a Tyler the Creator nevét nem lehet kihagyni, aki pedig a Wolfgang nevű csapatnak az alapító tagja és zászlós hajója. A Wolfgang egyébként a Wolfgang Amadeus Mozart nevéből származtatja magát, tehát ugye, mert angolul a farkasfalka az Wolfpack, és ők meg Wolfgangnek hívják magukat, mert hogy Wolfgang, és hogy ez ilyen vicces. Mindegy, a Tyler the Creator ez egy nagyon izgalmas figura, kicsit bolond szerintem, és nagyon-nagyon jó zenéket csinál. Tehát, hogy ők, és még volt egy csapat, akit egyébként szívből ajánlok, csak sajnos azóta az egyik tagjukat keményen bemítúzták, és ő azóta eltűnt, ez a, bár a Brockhamptonnak az egyik tagját is ezek a vádak érték. Ennek a csapatnak, akiről beszélek, az a nevük, hogy Das Racist. és a Das Racist az egy indiai és egy Puerto Rico-i fiúból álló csapat, New Yorkiak, és kérdezetlen ironikus, kicsit olyan, mintha egy jó belga lenne. Nagyon ironikusak, nagyon okos szövegeik vannak, viszont tényleg, szóval egészen elképesztő, és baromi jó klipjeik. És nem is tudom, hányan mutattak ki ezeket, mind végighallgatom, és aztán egyszer csak kiderült el a nevű srácról, hogy több bántotta a barátnőjét, és akkor így lehúzták a rólót. Úgyhogy, na mindegy, ezeket például hallgattam az utóbbi időben, nagyon izgalmasak voltak.
Hú, hát én azt hiszem, ebben a tekintetben nem ilyen korszerűtlen figura vagyok, vagy inkább le vagyok maradva. Most egy éve, kettő próbálok így egy kicsit felzárkózni, de valahogy ez a trap túltengés, amit a Peti is említett, az engem is így teljesen ledob, vagy nem tudom, lehet, hogy föl se szálltam rá, vagy nem tudom. Nem tudom, találkoztatok-e azzal a csodálatos rádióadóval, nem olyan régen, hogy Base FM. Ott szoktam magam egy kicsit néha így trenírozni, nem tudom, valahogy a műsor szerkesztési policy az ilyen érdekes, hogy nem tudom, van egy kis NWA, aztán Manuel,
és akkor mindig ugyanaz
a igen, igen, és akkor ilyen, van egy ilyen hülye rotáció, ami nem sokáig szoktam bírni egyébként. De akkor mondok egy nevet, a Holit szoktam hallgatni például.
És hogy kedvenem. Ilyen a Bézzel?
Rohadtul nem.
Nem.
Legalábbis én még nem találkoztam vele.
Igen,
a Holly legyen bézetem, a csávó.
Nem.
Elég izgi, hogy szóba került mind hármócoknál a trap egyébként, mert a következő kérdésemben fogok néhány örökzöldet idézni egyébként kortárs magyar trapből. Sanyi, igazából hozzád szól ez a kérdés elsősorban, de mindhárman válaszolhattok rá. Ugye neked most jelent meg a Magvetőnél a Dalos könyv című köteted, és ebben van egy vers, amit igazából dalszövegként keretezel. Te ezt bónusz trackként írtad le igazából. És van benne két sor, ami nekem rendkívül tetszett, azt hadd olvassam fel. Az milyen, hogy egy kamasz gyerek Magyarországon fekete akar lenni, ezt ne becsüld le, progresszív barátom. Most én gyűjtöttem egy kis nagyon-nagyon hasonló, hogy is mondjam, aforizma gyűjteményt. Mondok néhányat. Túl fehér a zenénkhez, így a kapitány Máté, 16. kerület, olyan fehér nagyjából, mint ez a fal. Fehér a gyerek egy fekete rappel, inverse fekete Pákó, ez már BSV, K. Kevin pedig én feka vagyok, véletlen születtem fehérnek. Tehát ez az identitás politika nagyon szépen működik az OTL-nél szerintem alapvetően. Szóval én azt éreztem, hogy valahogy így megfogtál valamit abból ebben a versben, ami mostanában a trap és a hip-hop környékén így mozgolódik. És azt szeretném tőled, meg tőletek kérdezni, hogy szerintetek van-e egy ilyen egyértelmű határvonal a között, hogy verset írtok, vagy pedig rap szöveget, és hogy ez a kettő dolog hogyan válik el egymástól, és miben különbözteti meg a szövegírás, a szöveget az, hogy az előadásnak a szándékával íródik meg, akár a slam, akár a rap esetében.
Ez durva, hogy erre így ráéreztem, mert rohadtul nem voltam tisztában ezekkel a szövegekkel. Nekem ez egy kicsit egyébként, hogy így szövegszerűen is reagálják, ez így ahhoz is kapcsolódik, hogy én szerintem azt is köszönhettem ennek a hip-hop rap zenének, és nem tudom, kicsit a közegnek is, meg mindennek, hogy hogy nem érintett meg akkor sem, és aztán később sem semmilyen ilyen, nem tudom, bőrszínre vonatkozó, vagy bármi másra vonatkozó ilyen uszítás, vagy egyéb dolog. Tehát például mondjuk, nem tudom, ezen nem tudtam menni, gondolom tovább a funkával sem, meg ilyesmi. Szóval, hogy nekem ez egy ilyen nagyon, nagyon jó ilyen, nem tudom, ilyen tréning volt, ilyen érzékenyítő tréning is szerintem. Holott persze azok a szövegek, meg az a dolog akkor még nagyon nem erről szólt. De valahogy ez nekem aztán így a privát életemben, vagy a társadalomban való mozgásomban is sokat segített abban, hogy ne foglalkozzak soha semmilyen ilyesmivel, vagy esetleg fölmerüljön bennem bármi ilyesmi. Az alkotással kapcsolatban, vagy a szövegírással kapcsolatban ez az egy tapasztalatom, egy rap szövegírással, és csak ezt tudom összevetni a versírással, bár persze hazudok, mert nyilván kamaszként írtam egy csomó szöveget, mert aki benne volt ebben a közegben, az kurvára mindenki MC volt, tök mindegy, hogy nem volt egy száma sem, meg soha a büdös életben nem megy felállni a színpadra, de hát mindazok voltunk, érted? Szóval ez olyan, mint hogy azt mondják, hogy vannak költők, akik soha egy sor sem írtak, hát nyilván mindenki MC volt, egyértelmű haverjai, mindenki az volt. Soha egy számát sem hallotta senki a másiknak, de mindegy. Szóval ezt mondjuk konkrétan ezt a szöveget én egy ilyen baromi nagy felszabadulásként, vagy ilyen nagyon jó flowként halljátam meg. Szóval kicsit úgy elengedtem mindent, azt hiszem, és ilyen baromi ilyen alanyira is sikerült, meg nem tudom micsoda. Sokat tipródtam rajta, hogy egyáltalán bekerüljön a szövegbe, ugye voltak eleve ezek a szorongások, hogy majd nem tudom, mit fognak szólni a magas irodalmi ítészek, és nem tudom, hogy én egy ilyen nagyon ilyen cuccot ide belerakok a dologba. Eredetileg ilyen zárókőnek gondoltam, aztán meggyőztek, hogy tegyem bele a könyvnek a szövetébe, fogalmam sincs, hogy mi lett volna a jó döntés egyébként. Viszont ha mondjuk úgy merül fel a kérdés, hogy milyen közben egy folyóiratnál vagyok szerkesztő, és akkor mondjuk, hogyha mondjuk kapnánk egy rap szöveget, hogy közöljük, akkor azt hiszem, hogy ha az olyan lenne, akkor szerintem én minden gond nélkül közölném, viszont ugye nem csak én döntök, tehát hogy mondjuk az alsóhangon két generációval odébb lévő főszerkesztőnkön ezt hogy tudnám átverni, azt már nem tudom, őszintén.
Csak hogy ez azért felmerül, hogy mit jelent az, hogy olyan lenne, tehát hogy hát, hogy nem feltétlenül egy...
Jó, ez így homályos persze, igen.
Kifejtem egy pillanat, tehát hogy nem biztos, hogy ez az irodalmi platform vagy folyóirat az alkalmas arra, hogy ez ott megjelenjen, mert hogy... Tehát, hogy igazából erre is vonatkozik szerintem a kérdést, hogy hol van ez a határvonal. Tehát, hogy te érdekes, mert én tökre meglepődtem most, hogy te úgy kereteszed ezt a szöveget, mint egy verses kötetben megjelenő rap szöveget. Uh-huh. Mert hogy én mondjuk azt gondolnám, hogy ez egy irodalmi gesztus, hogy egy rap szövegnek tűnő valamit helyezel el egy kötetben, de hogy valójában nem lehet rap szöveg. Viszont ha rap szöveg lenne, akkor rap lenne.
Persze, jogos, igen, igazad van, persze.
Vagy ez inkább egy kérdés, mint egy állítás, tehát vagy...
Oké, de attól még lehet igazad. Szóval... igen, hát... valószínűleg az mondotta velem ezt, hogy ez egy rap szöveg, hogy most itt baromira újra élem a kamaszkori dolgaimat, és akkor valószínűleg ez a... Most egy kicsit elhittem magamnak, hogy most itt mikrofonba dumálok ennyi embernek, és akkor most mégis csak MC vagyok.
Egészen elképesztő hallgatni ezt a folyamatos szabadkozást a rap körül, tehát azért ez számomra... Ez csodálatos, az, hogy a mai napig, hogy így hát most ez mi az, meg leközölni, meg ott van-e a helye, meg a rap szöveg, az csak mondani lehet. Szóval szerintem nem, tehát persze nyilván az fontos, hogy a rap szöveg az egy, tehát mediálisan van egy olyan, nem tudom, kitétel, hogy ez egy zenére íródó szöveg, és hogy az előadás szándékával íródik, tehát a zene ritmusát követő szöveg, amit aztán jól esetlen előadnak. De hát például az említett műsoros kazettákon ott volt a szöveg leírva, és mi ezt olvastuk. Tehát ugyanúgy egyébként, ahogy a Bergmannak a forgatókönyveit lehet irodalmi alkotásként olvasni, noha a forgatókönyvnek, a rap szöveget is mindenféle probléma nélkül lehet szerintem egyrészt irodalmi szövegként olvasni, másrészt lehet papíron néma olvasással befogadni, és nem kell feltétlenül. Tehát, és a minőség ugye azért nagyon ingoványos talaj. Tehát, hogy van nagyon sok gyenge vers is, van nagyon sok gyenge rap szöveg is. Tehát, hogy döntjük el, hogy... Tehát ez nem úgy néz ki, hogy az a rap szöveg, ami jó, elég jó, az már vers, és az már megjelent irodalmi folyóiratban. Tehát szerintem ezek ilyen nagyon ingoványos dolgok. Találtam egy...
Hogy ez nem is, vagy én nem így akarom keretezni, vagy én pont ezt akarom mondani, hogy szerintem nem minőségi kérdés, hanem műfaji kérdés, és hogy hol van ennek a határvonala.
Szerintem nincs egyértelmű határvonala. Tehát, hogy már csak azért...
Akkor hol van az a közös halmaz, amit meg lehet nevezni?
Szerintem például ott, hogy a szonetnek a jambikus lüktetése, az például a jazzben egy swing tempó. És hogyha az ember ír egy szonettet, azt rá lehet rappelni egy swingre. Onnantól fog a dalszöveg. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon érdekes. Kerestem egy idézetet, itt a Gintley-Shane kötetben, az irodalom történetében van egy ilyen nagyon érdekes kis kitétel ezzel kapcsolatban. Azt mondják, hogy az irodalom fogalma a nyelvhez kötődik, de nem feltétlenül az íráshoz. Ha a szót a szép irodalom értelmében használjuk, akkor olyan írott vagy szóbeli szövegeket nevezhetünk irodalminak, amelyek a művészi igazság értelmében vett szépség élményében ajándékoznak meg. Oké, ez bonyolult. Az irodalom már csak az, hogy mi a szépség, meg hogy most akkor Kant, meg mit tudom én, meg az igazság is. De az irodalom fogalma döntően nem az írással, hanem a művészetekkel általában, és az olvasással függ össze. Irodalminak nevezhetünk minden olyan szöveget, amelynek gyakorlati hasznától és saját közvetlenül belátható gyakorlati érdekeinktől eltekintve jelentést tulajdonítunk. Mindjárt befejezem, az irodalomként értelmezhető szövegek nem korlátozódnak az írott szövegre, a szóbeliség irodalmi formái mindmáig jelen vannak a kultúránkban, és az irodalmi írásbeliség bizonyos megnyilvánulásai igen szoros kapcsolatot tartanak fent a szóbeliséggel. Sőt, annak feltételezésre is számos okunk van, hogy az írásbeliség történetileg későbbi jelenség a szájhagyománynál. Tehát, hogy ez szerintem, ez, amikor rátaláltam még az MA szakdolgozatom írásakor, amit a performatív költészetből írtam, meg a slam körüli dolgokból, akkor nagyon megörültem. Tehát ez hihetetlenül felszabadító volt ezt olvasni a Shane Gábor tollából, hogy ő erről így gondolkodik. És hogy ez minden olyan prekoncepciót, amivel korábban találkoztam, így meghaladott, és idejét múltnak bizonyultak ezáltal. De még mindig övezi szerintem a rappet, meg a szájhagyományt, meg nem tudom, egy ilyen gyanakvás, én ezt tapasztalom. És bocsánat, még egy dolog, mert ugye abszolút ezzel kapcsolatban alkotási elméleti kérdés, hogy van most egy nagyon fontos szerző, a Ben Lerner, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, egy mostani kortárs amerikai költő, és most már prózaíró is. Megjelent egy nemrégen egy regénye is magyarul, ez az iskola Topekában, aminek szerintem félrefordították a címét, mert ez a topekai iskola, The Topeka School, ami a New York School 50-60-as évek amerikai költő generációjára, illetve mozgalmára utal, mert ugye a Ben Lerner az Ashbury-éknek egy ilyen nagy követője. De az a lényeg, hogy a Ben Lerner az Topeka, Kansasben nőtt föl, és egy olyan pszichiátriai kutató labornak a területén volt gyerek, ahol a szülei dolgoztak, mindketten pszichológusok, pszichiáterek voltak a szülei, és egy hihetetlenül éles elmélyű srác volt már akkor is, és részt vett ezekben az iskolai vitaversenyekben. Tehát tudjátok, hogy Amerikában vannak ilyen nagyon, azt hiszem itthon is vannak ilyen erkölcsi vitaversenyek, meg nem tudom, de ott ilyen állami szintre emelt, ilyen nagyon komoly vitaversenyek vannak, és mindeközben, ez egyébként benne van ebben a könyvben, ő folyamatosan rappet hallgat. Tehát hallgatja az afroamerikai rappereket, a barátaival erről dumál, meg freestyloznak, és közben a suliban ezeket a vitaversenyeket nyeri sorra a srác, ez egyébként önéletrajzi ihletésű ez a dolog, és utána most Amerika egyik legfontosabb költője. És hogy láthatóan egyébként vannak ilyen utak, és hogy azt gondolom, hogy ez a könyv is, és a Ben Lerner-nek a munkássága nagyon szépen beemeli egyébként a kánonba például ezeket az orális, vagy ezeket az ilyen performatív költői hagyományokat, meg gesztusokat. És én ezt támogatom, vagy én ebben hiszek.
Nekem egy olyan diszkrét kérdésem lenne, hogy ez a szöveg mindig nálad van, hogy így kicsapd és felolvasd belőle.
Nem, nem, mondtam, hogy ide kerestem. Hát elküldtétek előre a kérdéseket.
Jó, ez spoiler.
Volt ide. Köszönöm. Egyébként igen, lehetne nálam. Nem? Bármikor, amikor bele kell állni egy ilyen vitába, akkor ezt így elmondom. Sőt, egy pólóra rá.
Itt megkaptam én is a kérdéseket, és egy érdekes volt itt, amit a Sándornak írtak, amit az most az elvállalom, hogy visszaigazolja a tévedés. Teszem hozzá, én nagyjából egy másfél órát tudtam meg, hogy ide fogok jönni. Kiscreenshotoltam, mivel nincs netem, és a metrón elolvastam. És nagyon tetszett ez a mennyibe változtat egy szövegen, hogy eleve az előadás szándékával íródik meg. És szerintem az van, hogy nem az előadás szándékával íródik meg. Tehát én nem ismerek olyan MC-t, még olyat se, akinek MC a munkája, tehát így ezt csinálja 7 nap per 7, 24 per 7, 365. Tehát, hogy aki feltette az életét a hip-hopra, aki azzal a szándékkal írna a szöveget, hogy ezt előadná. Tehát én a legtöbb embernél, meg a legtöbb kollégánál, meg a legtöbb ilyen művésznél azt tapasztaltam, hogy neki ezt meg kell írnia. Tehát, hogy van egy olyan hangulat, egy olyan pillanat, egy olyan stúdióidő, egy olyan gondolat, amit le kell jegyezni. És persze van olyan, amikor mondjuk írunk úgy, hogy na hú, de jó, ez kurva jó fellépő szám lesz, mert hogy olyan szöveg van benne, vagy olyan dinamika, de szerintem az is inkább a zenei elemekre vonatkozik, de lehet, hogy csak én gondolom így. Én ebből ezt emeltem volna ki ebből a kérdésből, többi ezt kevésbé tudok hozzászólni, viszont én is érzek egy ilyen erős magas művészet, mély művészet dolgot, meg hogy mindenki elkezd magyarázkodni, vagy mentegetőzni, hogyha kiderül a művelt embertség ellenére, hogy hip-hopot hallgat. És ez nagyon mélyen zavar engem, de amúgy zavar az is, hogy a nem komoly zene van, nüpás dolog, szóval nem, én ezt nem nagyon értem, vagy kevésbé is tudok most erről nyilvánosan, vagy itt sok emberről beszélni, de keresem a gondolatokat, és nem is rabolnám tovább az időt ezzel.
Alapvetően azért tettem fel ezt a kérdést, mert szerintem ez a slammel kapcsolatban jön fel elég sokszor, amit nem annyira szeretnék szélesebben kinyitni, mert egy külön késedést érdemelne szerintem a slam alapvetően, de hogy ott szokott feljönni, mint téma, hogy azért egy kicsit más írásaktus slammet írni, mint verset, és másképp lesz befogadva.
Ez nem, a rapből verset.
De hogy ez egy például egy... Csak hogy úgy, az, azért más, látom az ezt a párhuzamot, nem feltétlenül más egyébként, csak hogy tudod, hogy máshogy fogják befogadni. És ennyi. Csak amúgy. De jó. De nem támadásként, csak megmagyarázom a bizonyítványomat, elnézést. Viszont akkor mennék tovább, és Petihez lenne a következő kérdésem. Te írtál egy publicisztikát igazából a könyves magazinra, hát részben, ha már szóba került a slamről és a hip-hopról, azzal a címmel, hogy érthető ellenszem, és igazából azt érveled meg ebben a publicisztikában, hogy két irányja volt így a 90-es években az amerikai hip-hopra való reagálásnak. Az egyik az volt, hogy ilyen ironikus, távolságtartó paródia, mint a belga, vagy pedig egy ilyen kritikátlan utánzás, és azt hiszem, hogy a Gangsta Zolit hozott példaként erre, és hogy így mit gondolsz, hogy mennyiben változott ez mondjuk az elmúlt 10 évben, szerinted megtalálta a saját autentikus hangját mostanra így a kortárs magyar hip-hop?
Én azt gondolom, hogy megtalálta, és hogy ez már elég korán elkezdődött nem tudom, hogy hát talán van itt valaki, aki még emlékszik ugye a Fila Rap Jam-ökre, meg az első Fila Rap Jam-re, már azt hiszem, hogy már ott föllépett az NKS, ha minden igaz, a Nem Közölt Sáv, és az ő csapatuk az...
Funk Rodeo
néven, igen, és az ő csapatuk az szervesen kapcsolódott az Idő Urai nevű formációhoz, és szerintem az Idő Urai, akik még azelőtt léptek színre, hogy mi elkezdtük volna a kezdet fiait csinálni, ők már szerintem elkezdtek kialakítani egy nagyon autentikus magyar megszólalásmódot a rappen belül. És ezt említem is egyébként a szövegben, hogy voltak azért itt ilyen nagyon, azt gondolom, hogy nagyon legitim és abszolút ilyen érvényes megszólalásmódok, és ez volt az egyik, az Idő Urai, és aztán volt egy, vagy mai napig van egy Boba Chrome nevű egészen elképesztő figura, egyébként a Boba Fett is van, ugye, aki sokkal később lépett színre, de ő is egy nagyon, nagyon érdekes és nagyon autentikus figura, ahogy egyébként a Holly is. már inkább, tehát tényleg egy ilyen nagyon társadalmatikus, akár ilyen punk szintéről is lehet beszélni, amit ők csinálják, vagy ilyen punk rap, vagy nem tudom. És volt a, vagy ez is a mai napig van, ugye a roma rap, ami viszont tényleg nagyon autentikusan magyar volt mindig is, mert az a pörgetős, ők nagyon-nagyon érdekesen mindig pörgetik a ritmust, tehát az sehol máshol nagyon nem volt, a magyarok nem is nagyon tudták azt csinálni, ugye mondtad, a fehér magyar rapperek nem is nagyon tudták ezt csinálni, és a fekete vonalat, az LL Junior, a Beat, a Fatima, ugye mai napig némelyek aktívak közülük, tehát hogy ők elkezdtek egy olyan beszédmódot, amit addig nem nagyon lehetett hallani. Egyébként engem tökre érdekel, hogy ők honnan inspirálódtak, mert egy ilyen csapat volt Amerikában, a Das of X, akik így pörgetve rappeltek. Gyakorlatilag ők voltak, a Fusnikens is, bocsánat, ők kettő. Tehát nem ez volt a jellemző, ez a fajta pörgetés, ez a migirit, sigirit biztos hallottátok már, hogy hallottatok már ilyesmi.
Egyenesen elő.
És szóval szerintem az is nagyon tipikusan magyar volt, és aztán mostanra pedig már szerintem nagyon búrjánzik ez a szintér, tehát nagyon sok olyan előadó van, akik többé-kevésbé a nyugati stílusokból inspirálódva, de mégiscsak majd komoly magyar dolgokat tesznek le az asztalra, tehát és nem akarom itt a mellettem ülő tinket ajnározni, de hát nyilván a Slow Village is egy ilyen csapat, de most van egy nagy kedvencem a Coley, aki szerintem szintén nagyon-nagyon izgalmas, mondjuk, hogy nagyon erősen ezt az amerikai vonalat képviselő, de iszonyatosan jó, akkor ott van persze a Betonhoffi, aki szintén. Ami szerintem állati érdekes, hogy a magyar rap szerintem egy nagyon komoly gellert kapott az irodalomtól, és ez a valamikor a 90-es évek vége, 2000-es évek elején tényleg valahogy ahogy a slammel, meg a kortárs költészetre egy nagyon picit volt egy ilyen találkozási pont. Ilyen értelemben a dalszövegek, ezek a rap szövegek, ezek nagyon is elkezdtek irodalmi igényűek lenni. Tehát olyan értelemben, hogy a rímek legyenek játékosak, ötletesek, többszótagosak, nem tudom, tehát legyen összetett az egész. Nagyon bátor dolgot fogok mondani, de szerintem egy mostani jól megírt rap szöveg nem sokkal rosszabb, mint egy Kosztolányi vers, ezt halálkomolyan mondom. Tehát egy Kosztolányi vers igazából, hogy mondjam, azok nem nyilván vannak zseniális Kosztolányi versek, de nagyon, ha megveszik az Osirisnek a Kosztolányi összkiadását, abban elég sok közepes Kosztolányi vers van, azoknál szerintem nagyon sok jobb mai rap szöveg van. Mert egyszerűen jobbak a rímek, a Kosztolányi is ugye nagyon sokat rímel, meg csilingelnek ezek a rímek. Szerintem például lehet, hogy manapság ez ötletesebb, vagy játékosabb. Ebből a szempontból. Szóval volt egy nagyon erős irodalmi hatás, ami a repre hatott Magyarországon, és ezért szerintem ez egy ilyen nagyon különleges, furcsa gellert kapott. Viszont ami, és aztán abba vagyom, ami nagyon érdekes, hogy nem annyira alulról építkezett szerintem itthon a rep, vagy nem egyértelműen alulról, társadalmilag mondom, nem a munkásosztály fiataljai voltak azok elsősorban. Persze volt, nem tudom, volt erre is példa, de hogyha megnézzük az időuraiban is egyébként kiderül, újra és újra fölbukkan, hogy értelmiségi szülők, vagy jó módúbb, nem tudom, vállalkozó szülők, vagy tehát nem a kifejezetten és elsősorban a munkásosztálynak a megszólalás módja ez Magyarországon. De most már egyébként ez is változott, és itt is olyan diverz a helyzet.
Na, ezt nagyon jó, hogy mondod, mert most megcserélem a sorrendet. De van konkrétan ehhez egy kérdésünk. És akkor... na igen, szóval, hogy... És kell olvasom a kérdést, mert nem erre készültem. Szóval, akkor a kérdés az úgy szól, hogy a rapping műfaj nehezen elválasztható azokra a toposzokra és szerepekről, amikkel tradicionálisan dolgozik. A szövegek általában a street élet elemeit keverik újra. Mit gondoltok az alulról fölfelé történő megszólás politikai potenciájáról? Mennyiben felvett póz és mennyiben autentikus per alanyi megszólás ez? Lehet-e a körút vonzás körzetében gangster rapet csinálni? Ehhez még annyi adalék, hogy akár itt korábban a késődésen is felmerült ez a szerepirodalom kérdés, korábban volt egy ilyen késődés. És hogy ennek a különböző etikai dilemmái, hogy mennyire lehet kisajátítani magukat, mennyire lehet tettetni, hogy te valamilyen szerepben benne vagy, plusz az a jelenség, hogy mintha műfai, vagy kötelező érvényű műfai jelen lenne a hip-hopban, nyilván ettől sokan eltérnek, de mégis a műfaj definíciójáról azért nem tud leolvadni az, talán nem is kell, hogy, hogy ez valami alulról jövő, valami a szegénység tapasztalatát, a kirekesztettség tapasztalatását, ami tematizáló műfaj. És egyrészt, hogy ez mennyire leválasztható erről, mennyire kell, hogy leválasztható legyen, ki lehet ebből lépni, hogy ez egy tartalmi definícióhoz kötött műfaj, vagy inkább egy formai műfaj, vagy mindkettő, illetve, hogy értelmiségiként hogyan lehet ilyen típusú szöveget írni, vagy hogyan lehet a rephez közelíteni. Igen.
Jó, így, ez volt.
Köszönöm. Nem veszem a húsámat, én is. Figyeltem. Na, azon gondolkoztam közben, hogy kell egy gangster rappet csinálni a körútról. Nem lehet egy körúti rappet csinálni, hogy a körút vonzás körzetében. Én ezt érted, hogy mennyire fontos ez, mert hogy maga a műfaj tényleg onnan ered a szegénységből, a ményomorból, ahol úgy néztek ki a házak, mint a második világháború még tartana, Dél Bronxból. Nyilván ezek erős jegyek, és a versengés is mindig benne volt ebben a műfajban, hiszen versenyekkel indult ez, hogy megmutassa, hogy ki a rátermettebb, fifikásabb, ügyesebb MC, brékes, festő, előadó, komikus, ki a humorosabb, ki tud nagyobbat mondani. Hát az első lemezen szereplő repszám is, füllentések 15 perces folyamai sorozata, hogy a színes tévémet nézem, és benne a kosárlabda meccset, miközben a limóval jobbra meg balra krúzolunk, repelt ezt egy pizza szakács csávó, akit kihoztak a pizza sütődéből, hogy felvegye ezt a dalt, amit nem is ő írt szövegileg, de ez egy másik történet. Én hiszem azt, hogy mivel a hip-hop a legelterjedtebb és a üzletileg legsikeresebb műfaj már egy ideje így a zene iparban, hogy csak ezt nézzük, hogy ez nyilván ez is egy inspiráció, hogy ott mennyire mondjál nagyot, vagy tűnjél ki, de szerintem vannak ilyenes és olyanos rappek, értve ez az, hogy van budapesti rap, magyar rap, európai rap, tehát hogy nem feltétlenül kell a szegénységről rappelni, tehát nem egy műfaji elvárás, és hogy egymás közt is előadók, vagy rap szövegírók, vagy rap zene, vagy hip-hop zene készítők, csinálók, élők sem így vannak ezzel, vagy annyi hallom, ahogy beszélgetnek, vagy társalgunk. Hiszem azt, hogy az alanyiság, utána ezt a szót említetted, hogy az önazonosság az tök fontos benne, de hiszem azt is, hogy ez egyrészt egy szerep, hogy én Balázsovics Mihály vagyok, de amikor kimegyek a színpadra, Tinka Mulató Asztrik vagyok, aki Balázsovics Mihály. És hogy nyilván ott nekem egy más attitűddel megyek oda, önazonosan, mert arról írok, ami az életem, mert erről kell írnom, vagy hogy mondjam, mert nekem ez ilyen, ha írok, az egy ilyen terápiás jellegű valami is, vagy amit egy naplóírás, csak rímekbe, vagy akár még rímekbe se szedve, csak ütemre elmondva. Hiszem azt, hogy ez nem feltétlenül egy ilyen követendő dolog, de hogy aki követi, vagy éli, miért ne tehetné azt? Miért ne repelhetne gangsterként a körútról? Hiszen lehet ezt egy ilyen színészibb attitűddel is csinálni. Úgy is érzel a hitelességet. És most a Holly neve többször szóba jött. Nekünk van egy rendezvény sorozatunk a Lassú faluval, a Slow Bridge-el, ahol ő is vendég volt az egyiken közös műsorunkon. És évesen emlékszem arra, hogy volt vele egy partner, akivel előadtak, és hogy ilyen komikus ruhákat vettek fel, tehát egy ilyen XXXXL-es homeboy farmert, sok százezer üldített tartalmas nadrágokat, pulcsikat, amit nyilván egy ilyen gag volt, meg egy poén, ami először nem tetszett, megmondom őszintén, de utána el tudtam fogadni, hogy ez ő, és ő szerepben van, mert ő nem egy hip-hop előadó, nem a hip-hopból jön. És most keverek témákat, meg behoztam egy csomó mindent, ami lehet, hogy nem is ide tartozik, de mondjuk fontos volt beszélni, de nem akarom így kihangsúlyozni. Szerintem mindent lehet csinálni, a hallgató úgy is érzi, hogy mit akaromnak kiemelni, vagy felemelni, ha utána néz. Ez olyan, mint az olvasás, hogy nőklapját is lehet olvasni, meg különböző blogokat, a Blikket is el lehet olvasni. Más élményt nyújt, mint a Platont olvasni, de nem is az az attitűddel, vagy az élménnyel, vagy nem az a vágyjal ősz oda, hogy azt a tudást szerezd onnan meg. Onnan mondjuk információt szereznél. És mint egy filmnél, kicsit a hip-hopban ez is ilyen, hogy miért ne lehetne a szórakoztató? Tehát, hogyha valaki egy ilyen karakter, hogy előadja magát, én már a gangstát is el tudom fogadni, hogy ő ezt éli, hogy ő a gangsta Zoli. A kóbor csizmájában, és a, érted, a 100 fok Celsiusos átfittjéből éli, hogy ő a gangsta Zoli, mert a csatornával jött elő. Én ezt elfogadom, mert miért kéne ebben a harcba szállni, hogyha valaki meg majd tinket, vagy kezdetet, vagy bármi más szeretne hallgatni, úgyis eltalál oda, és hogy megpróbál majd, tehát hogy az emberek szerintem megtalálják azt, ha igazán kíváncsiak, ha már tudják magukban azt, hogy mire vágynak, vagy mivel szeretnek együtt rezegni. Szerintem inkább az van, hogy az emberek sokszor nem tudják, hogy mire vágynak, és most nem az előadókról beszélek, hanem a fogyasztókról. Mert a Holly, akit sokszor itt említettetek, pont egy ilyen előadó, nem hip-hop előadó, nem a hip-hop gyökerekből jön, és ez nem baj. Tehát, hogy ezt most nem negatív értelemben mondom. Válaszoltam a kérdésre, vagy eltértem nagyon? Talán.
Szerintem egész pontosan. Még annyit hozzá akarok fűzni, hogy pontosítsam a kérdést, hogy, hogy amennyire az etikai dilemmaként felmerül az irodalmi életben, hogy szerintem annak egy ilyen inverse képe az, ami a hip-hopban van, tehát van egy olyan elvárás, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy kurvára autentikusnak kell lenni, a saját életedet kell elmondani, hogyha lebuksz azzal, hogy ez hazugság, akkor az árulás. Tehát az irodalomban inkább az van tematizálva, hogy azért kell a saját nézőpontodat tematizálni és azt problematizálni, mert hogy másik hangokat kisajátítani nem szabad. Itt megfordítva, hogy elvárás az, hogy te a saját életedről nyilvánuljál meg, és ennek, tehát nem kizárólag erre vonatkozott a kérdés, de hogy ezt a kettősséget is, hogy erre mit gondoltok?
Ez számomra, tehát én rettetesen boomer vagyok valószínűleg, és tényleg most már 42 évesen, most éltem el, lassan 42 évesen éltem el, először tapasztalom azt, hogy van egy olyan, akár irodalom elméleti paradigmaváltás vagy fordulat, amivel én már nem biztos, hogy tudom a lépést tartani, de ez, hogy abban a művészeti ágban, vagy azokban a művészeti ágokban, ahol a képzelet, a fantázia, ahogy te mondod, a füllentés, tehát Tristan Shandy, vagy mit tudom én, vagy az idézet, Eszterházi Péter, vagy nem tudom, a szerepköltészet, az egy ilyen, hogy mondjam, nagyon-nagyon régóta jelenlévő dolog, és egy ilyen, azt gondolom, hogyha azt elfogadjuk alapvetésként, hogy a hermeneutika meg a dekonstrukció irodalom elméleti iskolái azok mégiscsak lezajlottak, megtörténtek, nem tudom, akkor én eleve nem értem, hogy lehet az, hogy egyértelműen azonosítjuk a lirai, megszólalott a lirai szubjektumot a szerzővel, és mi hogy beszéltünk egyáltalán autentikusságról. Tehát én ezt az egészet nem egészen értem. Tehát én még az iskola vagyok, aki azt gondolom, hogy létezik. De nem azt mondom, hogy kizárólag szöveg immanenciáról beszélek, mert kontextuálisan azt nem fontos, hogy a szerző élete ez nem tudom, hogyan járul hozzá egy ilyen szöveg immanens olvasathoz, de az, hogy ez etikai felelősséget vonom magam után, hogy én kisajátítok egy pozíciót, egy beszédpozíciót, ezzel őszintén szólva mélyen nem értek egyet. Ez lehet, hogy ezzel most nem veszek nagyon...
Nem akartam megnyitni ezt a diskurzust, de volt egy... Szerintem az idővel nem fér be, de volt erről egy konkrét késődés. Meg nem is nekem személy szerint erről állítottabb a véleményem, mint ez a dihotómia, de hogy a... Inkább erről a kettősségről,
az érdekelből szerintem van egy... Erre tudtam, vagy próbáltam válaszolni.
Ja, szerintem jó volt a válasz, csak hogy engem az izgat, hogy a hip-hopban is van egy ilyen fajta elvárás, csak ennek szerintem az inverze, mint mondjuk a...
De most mindkét oldalon az autentikusságról beszéltünk, nem? Hogy az irodalomban is az a probléma, aki nem autentikus.
Igen, csak nagyon más szempontból.
Hozzászóltok egy pillanatra? Szerintem alapvetően itt az a kérdés, hogy nagyon sokszor megfogalmazódik kritikaként hip-hop számokkal szemben, hogy az, amit adnak, az alapvetően egy póz, és nem egy valódi, úgymond valódi.
Abszolút értem. Válaszolva a kérdésnek az első felére, szerintem ez a rap, szerintem ez a műfaji meghatározás sokkal inkább formai, az én szemszögemből, ahonnan én nézem. Szerintem ez egy formai és nem egy tartalmi meghatározás, ugyanúgy, ahogy az opera, vagy a nem tudom, a színdarab, vagy a színházi előadás, ezek formai kérdések, az, hogy ez milyen tartalommal telik meg, azt szerintem az alkotóknak és a befogadóknak az összjátékából alakul ki, és én valahogy azt gondolom, hogy ezáltal számon kérni egy szövegműfajon, vagy egy előadói performatív műfajon, hogy nem autentikus, vagy hogy egy bizonyos ilyen műfajhoz egyértelműen ezt kéne társítanunk, hogy az egy olyan műfaj, ahol ez az alanyiság, ez valójában tényleg megtörténik, és tényleg összeolvad a lirai szubjektum és a szerző, ami mondom, én ezzel nagyon nehezen tudok mit kezdeni, az szerintem egy leegyszerűsítés és félreértés. És én azt gondolom, hogy a rapben ugyanúgy vannak szerepszövegek, ugyanúgy vannak fölvett szerepek, annál is inkább, mert ugye az egész műfaj ebből a kicsit ebből a dicsekvésből, ebből a lódításból, ezekből a félhazugságokból született, ami gyakorlatilag tényleg itt ennek a versengésnek a szerves része volt a műfaj megszületésekor. Tehát, hogy eleve nem hiszem, hogy az autentikusságot így számon lehet megérni a rapben. Vagy hogy mondjam, leszűkítő, azt gondolom. Miért pont a rapben? Akkor miért nem a, nem tudom, tényleg a festészetem, vagy a nem tudom, a szobrászaton. Miért nem a saját életét szoborja meg?
De azért, mert hogy azért tettük fel a kérdést, mert hogy érzékelünk egy olyan elvárást a rap hallgatók, a kritikusok, a közbeszéd oldaláról. Nem mi elvárásunk, hanem egy ilyet érzékelt, hogy olyan elvárás, hogy te magadat add. Ez a közhely, ez inkább érvényes, vagy nagyon erősen érvényes a rapre, és hogy az érdekes ebben, hogy persze közben meg igaz az, amit mondasz, hogy meg hát nyilván a klasszikus irodalom filozófiai problematika, hogy hát hiába próbálod minden erőddel magadat adni, akkor is sikerül, mert hogy a saját magadat is reprezentálod.
Meg esztetikai bekövetésben történik minden, igen.
Persze. Na, de hogy mégis van ez az elvárás, miközben azokból a szerepekből, amik klasszikusan, műfajtörténetileg valami nagyon autentikus, nagyon önazonos, nagyon én beszédből nőttek ki, hogy azok szerepekké váltak, és hogy ez szerintem végigkövethető, vagy én úgy érzem, hogy végigkövethető egy ilyen folyamat, szerintem, ahol szerepesedtek ezek a klasszikusan ilyen nagyon én beszédből kiinduló szerepek.
Szerintem ez ugyanúgy tévedés, bocsánat, hogy így viszonyulok hozzá, mint amikor a nem tudom, Petőfi kapcsán alanyi líráról, vagy Hitvesi líráról beszélünk, és a Margócsi Ám ugye, hogy a Petőfinek a maszkjai azok hogyan képződnek meg a szövegben. Szerintem a hip-hoppal kapcsolatban, a rappel kapcsolatban is, hogy mondjam, szerintem ez egy ennyi félreértés, hogy itt egy nagyon autentikus énbeszédről lenne szó. Szóval pont most mondtuk, hogy mindig is a hazugságra alapult a rap, a lódításra, a fölnagyításra, tehát az, hogy persze egyrészt első személyű elbeszélő, vagy beszélőről beszélünk, erről van szó, de az, hogy annak milyen autenticitás alapja van, vagy hogy a referencialitás hogyan képződik meg, hogyan horgonyozódik le a szöveg az életvilágban, annak szerintem az szerintem nagyon-nagyon kérdéses. Tehát szerintem ez egy, én meg ezt így a rap felől mondom, hogy szerintem ez talán lehet egy picit leegyszerűsítő közelítés, hogy akkor az egy autentikus énbeszédből indult volna el. Szerintem mindig is szerepbeszéd volt. Mint hogy nem lehet megkülönböztetni a szerepbeszédet az autentikus énbeszédtől, mert nyelvről beszélünk, nyelvi fikcióról, nyelvi fikcionalitásról, fikcionális énről, és fikcionális nyelvi jelenségekről.
Szerintem körbe beszéltük minden oldalról a pózerkedés ma. Igazából arra szeretnék még most rákérdezni, hogy ez egy kifejezetten asztékok kérdés volt a fejemben eredetileg, de aztán eszembe jutott, hogy Peti, akár neked is feltehetném, szóval ezt így főleg felétek, de egyébként Sanyi, neked is vannak ilyen motivumok a kötetedben, hogy nagyon sokat rappeltek, per írtok a városról, ahol éltek, tehát ti például a Dunaújlipót város albumban, a Balzak utcáról nagyon sokat szoktatok rappelni, nálatok mondjuk a Budapest módot, akár tudom említeni. Szóval, hogy ez egy elég fontos része annak, amit csináltok, és hogy mit gondoltok arról, hogy a városi tér, amiben léteztek, az hogyan befolyásolja a munkátokat, és hogy mennyire Budapest központú szerintetek, akár a költészet, akár a hip-hop, mert én személy szerint azt tapasztalom, hogy fiatal költők általában feljönnek Budapestre, mert ezt látják az egyetlen érvényesülési lehetőségnek a közegben igazából. És kíváncsi lennék egyrészt arra, hogy ez így működik-e a hip-hopban, másrészt pedig arra, hogy mit gondoltok, hogy vannak-e olyan vidéki rapperek, akik kifejezetten erre építenek, hogy, és hogy, hogy már-már dacból, vagy pedig politikai kiállásból nem jönnek fel Pestre, és hogy kikre érdemes odafigyelni, akik nem, nem Budapesten csinálnak szerint.
Én ezt meg felé kiszélesíteném annyival, hogy te mondtad az előbb, hogy, hogy minden MC-k voltok, és vidéken voltok MC-k, és hogyha erről van valami ennek a tudom, kiszélesítése.
Hát erre a Budapest központúságra igazából mi nem Budapest központ ebben az országban, szóval már nem tudom, nagyon-nagyon-nagyon régóta, tehát hogy ez a nem tudom, hogy ez a divatos szóval kulturális migráció, ez így, ez szerintem nagyon-nagyon régi jelenség, és nagyjából mindenben így megfigyelhető. Az, hogy a, nem tudom, hogy a lokalitás az miért ennyire fontos, hát szerintem mondjuk nekem nagyon fontos, igaz, hogy már én sem ott élek, amiről a, nem tudom, a szövegek szólnak, vagy amit próbálnak sokszor körülhatárolni, vagy belakni, vagy nem tudom, felmutatni. Nekem egy ilyen folt satírozás is, hogy egy ilyen nem létező fehér foltnak a satírozása, vagy inkább a megrajzolása. És azt hiszem, hogy annak idején ez, hogy minden szik voltunk, és nyilván azok is, amikor akkor foglalkoztunk, hogy ilyen bénán falicsáltunk szövegeket, azok vastagon azért arról szólnak, hogy ha körülnézek, akkor mit látok, meg nem tudom. Tehát, hogy ahogy nem tudom, egy csomószor, tehát hogy ugye mondjuk mi személy szerint ugye egy kis faluban éltünk, és akkor mondjuk már az irigység tárgya volt, hogy a nem tudom, a srácok, a, nem tudom hol, Kecskeméten, meg Pesten, tehát a panelről tudnak reppelni, tehát hogy megyünk a panelek közt, és akkor ez milyen menőmány, emeletes házak, meg minden, és meg a Kádár kockák közt jazzeltünk ott, szóval, hogy baromi fontos volt az, hogy mit, vagy nem tudom, hogy biztos még most is az, hogy mit látsz magad körül, és mit tudsz ebből így megénekelni, vagy nem tudom, elmondani.
Szerintem a hip-hopban, vagy hát nem csak szerintem, mindig nagyon fontos volt ez a, hogy mit képviselsz, hogy honnan jöttél, talán ezek ez a nagyon korai versenyzős, lódítós időköz fűződik ez, mindenki próbálta minél jobban ezt élesen beleírni, vagy beleimprovizálni az adott szövegébe, hogyha a szövegről volt szó. Nálunk is hasonlóképpen volt ez, én Budán születtem, Budapesten élek, Pesten is nagyon sok helyen éltem, 10 évig. És mi a Sanyival, tehát az Osváth Sanyival, a doktorvonaton a Flattal, mi együtt laktunk, és ez nyilván ez is egy ilyen nagy inspiráció, vagy egy efelé ilyen lökés volt, hogy ez a Balzac utcázás, ez nem csak innen fakad, de hogy valahogy ez erősítette ezt, és igazából közben nem is gondolkoztunk rajta, hanem valahogy ez így megszületett, ez ilyen hip-hopos dolog, de szerintem azon, vagy hogy érvényesülni, ma már mindenki tud ebben. Tehát, hogyha csak a zenére gondolunk, hogy nem, én úgy érzem, én magam, meg úgy látom körülöttem, meg azok közt, akik ezt csinálják, hogy nem számít az, hogy az akkor számít, hogy Budapesten élsz, hogyha már abban a fázisban vagy, hogy koncertezel, vagy hogyha abban a fázisban szeretnél kerülni, hogy te gyakran koncertezzél, de hogy még akkor se feltétlenül visszahúzó erő ez, mert ma nagyon megváltozott ennek az elkészítési módja. Tehát ahogy a Peti is mondta, hogy utalt arra, hogy akik elkezdtek magyarosabb hangzású hip-hop zenét csinálni otthon, ők más millióból jöttek, mint ahogy elképzelik az emberek, hogy milyen millióból érkeztek ők. És gyakorlatilag volt lehetőségük, anyagi lehetőségük arra, meg kapcsolati tőkéjük, vagy az, hogy kialakult, fene tudja, ugye ember nem látok bele, hogy elkészítsék azokat a számokat, amikor még szalagra vették, hogy CD-re kellett kiírni, tehát ehhez nem volt elég egy laptop, egy internet hozzáférés, hogy te készíts valamit. Hát manapság mondják is, hogy mindenki influencer, meg tartalomkészítő, és ma már tudsz tartalmat, tehát nem csak ma már egy ideje ezt tudod csinálni, hogyha igazán lelkes vagy, meg hogyha igazán érdekel az, hogy ebbe belefődsz az energiát. Tehát szerintem egy kis zsákfaluból, ha van internet kapcsolat, és megvan a lelkesedésed, ugyanúgy lehet a felé közeledni, mert hogy ma már kevésbé számít az, hogy te a bulin egy élő szituációba teljesítsél, vagy előadj és felhívd magadra a figyelmet, hogy mennyire jó kiállással, meg humoros szövegekkel, vagy humortalan szövegekkel, de nagy igazságmondásokkal. Szerintem ez már elmosódik jobban, tehát hogy jobban lehet érvényesülni, de Pest az Pest, meg nem hiába hívják főfalunak, szóval ez hogy itt az előttem szóló is mondták, hogy ez erősen megvan évtizedek óta, vagy talán mindig is megvolt. De én magam úgy láttam fiataloknál is, meg kevésbé fiataloknál is, akik csinálják, vagy hogy nem régóta foglalkoznak ezzel élesben, hogy vannak erre lehetőségek a szélítésre, meg elmélyülésre, meg lehetőségek szerzésére is van lehetőség, nem csak Pestnek. Igen. Azt kérték, hogy mondja pár rap csapatot, akik kifejezetten vidéki városokhoz kötődnek, újabb rap csapatokat, vagy ilyen orcú zömmel. Elsőre, ahogy ezt kimondtad, hogy nekem a Megasound System jutott eszembe, egy pécsiek és egy ósul is referencia, ami szintén ez a füllentős, másolós vonal, és szintén nagyon zseniális, hogy milyen fiatal kölykök, mekkora dolgot tudtak leccelni. Ott sem az volt a cél, hogy ők koncertezzenek például. De nem ez a veszőparipám, csak ezt hozzá szeretném tenni, hogy lehet, hogy csak számomra volt így, de ez egy ilyen következő gondolat, vagy következő lépcső. Milyen csapatokat tudnék még mondani? És annyira zavarba jöttem, hogy nem jut eszembe más...
Én nekem is gondom van, mindegy. Szóval, hogy...
Tovább is adnám a szót.
Szóval, na látod, egyébként ez is beszédes, nem? Sok van, tehát nyilván a Pécsről egyébként tényleg a Unanimous az egyik legismertebb zenekar, aki szintén most már pestiek, tehát elköltöztek, de... Szóval nagyon, szóval van egy csomó egyébként, akit lehetne most itt említeni,
de hogy... Figura.
Ő honnan hiszel?
Kényecsomó valami kis falu.
Szóval nagyon sokan, és tényleg az van, hogy elmosódik ez a határ, mert ez a vízfejűség, ez valóban így van, tehát tényleg Budapest felé migrál mindenki, mert hogy itt azt mondják, hogy itt a lehetőségek talán adottabbak ahhoz, hogy befussanak. Mondj csak.
Nem, csak egy gondolat jut, pont ez, de folytas kérlek, és utána elmondom.
És annyi jutott eszembe, hogy a lehetőség inkább nem is a befutás, hanem hogy több embert ismersz meg ezzel kapcsolatban. Ebben, tehát, hogy hamarabb találkozol egy pesti backstage-be, ha már pesti vagy, egy pesti klubba, az idoljaiddal, hogyha kezdő vagy, vagy velem ez így történt. De aztán nyilván, hogyha ebbe bekerülsz, és lelkes vagy, és ügyes vagy, és hallgatnak, és akarsz menni, és válaszolsz az e-mailekre, hogyha keresnek egy fesztiváltól bulitot. Ez nagyon sok tényezős ez most a befutás, nem Pest vagy vidék, szóval több a lehetőséged adra, de hogy itt sincsen hip-hop klub, érted? Pár egy éve lett nagyjából egy olyan rendezvénysorozat, ami hip-hopot hoz hetente a városba, és magyar hip-hopot rap koncertekkel, ami a föld alatti underground vonal, tehát kevés a populárisabb, mint a Pumani Masszív. Ennyi csupán. Tehát, hogy több emberrel tudsz találkozni, több zenekészítővel, zeneélvezővel, DJ-vel, a nagyobb kapcsolati tőkét tudsz halmozni, és ezt teljesen jó értelemben értem most, mert szerintem ez egy marha fontos dolog. Ha Pesten vagy, de ha szeretnéd csinálni, vidékről is ugyanúgy tudsz érvényesülni, mert van már internet, meg a mobiltelefonoddal, már bármit meg tudsz csinálni, 1000 forintot fizetnél, és az összes zenét meg tudod hallgatni a világról. Ilyenek vannak már, mint a Spotify-ért. Ez akkorát lépett ebbe a világ, hogy 20 éve még az Azurét igen, CD-re felvették, meg kazettára, meg ott kell házalni vele, meg itt-ott kilincselni, hogy egyszer meghallgassák, vagy lejátsszák, vagy a rap jamekre, meg a freestyle contestekre menni. Ez most már megváltozott szerintem. Ahogy a világ is.
Szabad még egy másodpercre visszatérni erre? Nagyon izgat ez az aranyiság szerep kérdés. Mert hogy én színházzal foglalkozom, és ott nagyon sokat agyalok ezen, és hogy azt szerintem nagyon beszédes, hogy, és abban különbözik nagyon mondjuk egy hagyományos színházi szerepfelvételtől egy ilyen rap előadói szerep, hogy itt, értem nem csak rap, hanem mondjuk egy zenei előadói szerep, hogy azért, tehát nagyon beszédes, hogy itt van egy művésznév, ami így ráíródik erre az előadói testre, vagy nem tudom, és hogy ez egy állandó szerep. Tehát, hogy az, hogy ő Tink, és nem Balázsovics, így ilyen értelemben ez ráíródik. És olyan nagyon érdekes, mert közben nem is performance, mert nem úgy lépsz föl, mint Misi, hanem úgy lépsz föl, mint Tink, de hogy közben valahogy a kettő egyszerre van jelen. Tehát egyszerre...
Igen.
Tehát, hogy
Most tényleg a Marina Abramovicsot tudnám hozni, mint performer, aki Marina Abramovics a saját nevén áll ki, ugye, és akkor olyan értelemben azt gondolhatnánk, hogy itt a performernek a valódi testét látjuk, ami persze megint csak nem igaz, mert ahogy beszéltük egy esztétikai keretezésen belül, mindig megképződik valamilyen szerepszerű kategória, mert én nézem őt, és valamit performál. Tehát ilyen értelemben ő csak egy olyan performer, aki Marina Abramovicsot játszik, ilyen értelemben. De ott a név az azonos azzal, akinek a polgári életben a neve. Itt nem azonos, hanem itt van egy művész név, ami ráíródik erre a szereptestre, és egy állandó szereppé lényegül. Tehát ilyen értelemben eleve nagyon furcsa nekem egy autentikus alanyiságról beszélni. És ez ugye egy ilyen alap elvárása, vagy föltétele a rappelő előadói létnek, hogy legyenek az embernek egy ilyen egy personája, egy ilyen karaktere, akit ő játszik. Szóval ez nagyon-nagyon érdekes.
Bocsi, csak a nem vidéki, vagy nem vidéki, nem budapesti csávók kapcsán jutott eszembe, mert nem mai csávók már azért, hogy a Hősök a Veszprémben nyomultak, a Tibályék, a Blues Bravos, a Győr, meg a Szegeden is volt egy ilyen hangvába volt kezdeményezés, az a Vemszikál, a Szegeden szabadonos dolgok, onnan az F-Man Tibi nőtt ki például, és mi?
Honnan is?
Gyula Pirától száz.
Mezőköves. Na, teljesen összeök arra a keresőben, mert már összevisszatettük fel a negyedik kérdés, nem? Aha. Szóval, hogy milyen iskolákat, csoportosulásokat, gengeket érzékeltek a kortárs magyar hiphopban? Most iszolna az eredeti kérdés, de hát közben azért úgy tűnt, hogy szorványosan figyelitek a hiphopot, úgyhogy a kortárs magyar hiphopot, úgyhogy hát saját bevallása szerint. Úgyhogy lehet erre úgy válaszolni, hogy amiről tudtok mit mondani, hogy milyen csoportosulásokat, meg iskolákat, akár tükrözve az, hogy milyen irodalmi iskolák vannak, hogy ilyen értelemben voltak-e ilyen iskolák a esztétikai programok a hiphopon belül, és hogy ezeknek voltak-e olyan meccéspontjai, vagy szembenállásai, amik figyelemre méltóak.
Most hozzátennék valamit, hogy nem akarok ilyen gonosz lenni, de hogy a ti fiatal korotokban voltak-e ilyen iskolák, és ez mennyiben változott a mostanihoz képest. Tehát, hogy így csak no offense, van köztünk egy néhány év, pusztán ezért.
Igen, van, valóban. Szerintem megfigyelhető egyébként egy ilyen párhuzamos alakulás történet a kortárs magyar költészet és a kortárs magyar rapben is, legalábbis egy bizonyos időintervallumon belül a nyelvjátékos posztmodern vagy a referenciális posztmodern költészet az, mint már említettem, szerintem erősen hatott a rapre is, de a rapben eleve megvolt ez a fajta nyelvjátékosságra való törekvés. Tehát egy bizonyos pontig szerintem elég párhuzamosan haladt, egyébként még a slam poetry-vel is. Tehát az egy ilyen nagyon erősen ez a Németh Zoltán felosztása szerinti hármas posztmodern középső felosztás, vagy a középső időszaka egyébként, ami nem kronológikus, de vagy egy ilyen középső kategória lenne, ez az a referenciális nyelvjátékos posztmodern, ez szerintem abszolút magába foglalta a magyar rapnek is, azt a nem is tudom, 90-es évek közepétől 2010-es évek végéig tartó áramlatát, amiben a fifikás, valóban a nyelvi lelemény, a nyelvjáték, a többszótagos rímek, ez volt az, ami nagyon fontos volt. És ezek a szövegek legtöbbször egyébként ilyen 2-4, ugye az a ritmus képletben, tehát egy ilyen old school, vagy ilyen úgynevezett golden era, tehát ilyen a 90-es években divatos, ilyen lassabb hip-hop ütemekre szóltak. Már csak azért is, mert ezek hosszú sorok voltak, nagyon sokszor sok szótagos rímek, amiket erre a nagyon gyors ilyen trappes, triolás ritmusra elég nehéz egyébként rámondani. Néha a Beethovennak egyébként sikerül, meg a Slow Village-nek is, meg a... igen. De hogy ez, tehát hogy nem ez a trap zene volt a jellemző, hanem ez a fajta ilyen 2-4 ritmusú, ilyen lassabb hip-hop, ez a ilyen klasszikus hip-hop. És aztán, amikor megjelent a trap, és egy ilyen, tényleg egy nagyon széles körben egy ilyen térhódításról lehet talán beszélni, akkor azt hiszem, hogy a szövegek is megváltoztak, és a szöveg funkciója változott meg. Tehát többé nem a szöveg az nem a, tehát a zene az nem a szövegnek az engedelmes szolgálója volt, hanem a szöveg valahogy így, hogy mondjam, igazából egy újabb hangszerré minősült vissza, talán, vagy nem biztos, hogy vissza, de vagy átminősült hangszerré. És ilyen értelemben a szövegnek ez a fifikássága, ötletessége, ez már nem volt annyira fontos, legalábbis én ezt tapasztalom. És egyébként ez ilyen, hogy mondjam, társadalmi értelemben is nagyon megváltoztatta a helyzetet, mert olyan társadalmi rétegekből származó előadók tudtak érvényesülni, akinek már nem kellett feltétlenül akár ezzel az intellektuális tőkével rendelkeznie, hogy nem tudom, ilyen nagyon ötletes, sokszótagos, nagyon széles szókincsel rendelkező szövegeket írjanak, vagy akár ugye tele legyenek a szövegek popkulturális, vagy akár klasszikus kulturális utalásokkal, mint ahogy ez egyébként ebben a korai magyar rapben jellemző volt. Tehát átalakult ilyen értelemben, és a szövegek is megváltozott a szerepe. Én ezt a nagyon éles határvonalat tudnám így, tudom, esztetikai áramlatokként valahogy detektálni. Biztos, hogy ennél bonyolultabb meg szerepe ágazók, csak most ez jutott így eszembe.
Én úgy gondolom, hogy a kezdeti időszakok, én 38 éves vagyok, és nem is tudom, 96-7 óta hallgatok repet, szóval próbáltam követni a dolgokat, de elsősorban sose a magyar repzen érdekelt, vagy nem ott találtam meg azokat a referenciákat, hatásokat, vagy hogy úgy gondoltam, hogy a rep az amerikai, és onnan kell hallgatni, és valahogy így érzem ennek a rep fejlődés történetet is, vagy a hip-hopét Magyarországon, vagy ha csak a szöveg, vagy akár a zenei, tehát ütembeli zeneszerzés, beat ügyekre gondolok, hogy az első időszak, így a leges-legelső magyar replemez, egy rock and roll popstar, a Fenyő Miklós csinálta meg, ami szintén a másolás volt, mert ő kiment Kelet-Németországba, vagy Nyugat-Németországba, és ott látta ezt a hatást. És maga mellé vett táncosokat, és így kicsivel később elkészült a Jól nézünk mi kit című lemez, ami amúgy van egy instrumentális dal is, a Phantom of Break, ami óriási, és azt a lemez sem szabad le becsülni, nagyon érdekes dolgok vannak rajta, nagyon érdekes zenei megoldás, szövegi megoldással próbálták azt másolni, amit még ők maguk se értettek, hogyha nem tudták feldolgozni. Mármint, hogy nem volt annyi adat vagy információ, hogy ezt feldolgozzák és be tudják így emelni. Éreztem így a korai rapbe vagy hiphopban nálunk ezt az erőteljes másolás, nyilván, hogy kevés, nem voltak új zenecsatornák, videoklippek, hát és fiatalok csinálták ezeket a dolgokat, ez nagyon fontos, hogy 10 éves, meg javarészt 20 év alatti kölykök. És nyilván azt másolják, mert az hat rájuk abban az időszakban, érted, ez nagyon fontos dolog. Kandoztam, vagy rosszottam? Csak láttam, hogy elmosolyodt a test, nem az zavarba
jött. Azon mosolyodtam el, hogy 19 éves vagyok, és nem gondoltam, hogy ma kölyöknek fognak nevezni, de jól esettem, úgy szóval, hogy így azért no para, csak.
Ja, nem így jöttem, meg elnézés, hogyha valaki biztos, akkor én vagyok vén. Nézőpont kérdése. Szóval ez a másolás evolúció, és én úgy érzem, hogy a 2000-es évek közepe vég, és a 10-es évekre lettek olyan magyaros-magyar dolgok, ami már nem csak szigorúan másolás volt. Tehát a szövegbeli tartalmak és a zenei dolgok is nem az egybe az volt, hogy egy nagy nevű zeneszerzőnek vagy szövegírónak a dolgait átemeljék így, és hogy ilyen kopik készüljenek. Szóval szerintem mostanában vannak tök jó dolgok, amivel most megcáfolom magamat, mert tényleg nem vagyok annyira képbe, de nyilván amikor elmegyek koncertre, sokkal szoktunk fellépni, nem csak önálló koncertek, fesztiválok, tájékozódok, megnézem. Rám az jellemző, hogy inkább élőben látom az illetőt, és később hallgatom meg a lemezét, vagy nem hallgatom meg a lemezét, de általában az élő dolgok engem nagyon érdekelnek, hogy hogy éli, hogy érzi, hogy adja elő. Én itt ezt az alanyiságot most csak itt visszacsatolnék, én ebbe, tehát hogyha ő éli azt, akkor az úgy oké. Okay. Ha gangsztazon és látom, hogy nem éli, az nem oké. Okay. Érted? Mármint, hogy akkor és nem baj, hogy meló, hogy el kell menni és előadni, hát mert persze meló, el kell menni. De ha nem éli, vagy hogy nem látod rajta, na mindegy is. Szerintem van ilyen evolúció, és vannak már ilyen dolgok, de hogy most így a pont a trap, ami nagyon sokszor szóba jött, ez alapján én érzem azt is, hogy mennyi ez a ósul is, hú, de 90-es évek vagyunk, bumber, csak a real, csak az igaz, éljen az igazi, így ez megy, és ez tök jó, nincs ezzel baj, de a trap is tök jó, abban is vannak tök jó dolgok, de ott valóban átalakult a szövegnek a szerepe, hiszen egy klasszikus hip-hop számosak vannak valamit 80-100 BPM tempó közt van. A BPM az amennyit lüktet, üt a szíved egy perc alatt, az a BPM, beat per minute. A trap az 70, de mivel felezős és triolás, az 140. Nem tudsz arra 16 szótagos sorokat írni, arra 4-6 szótagos sorokat tudsz írni. Ezzel alakult ki ez a mumble rap, ami inkább egy illusztráció, egy színezés, egy újabb réteg. És a legtöbb trap artist ugye a hangját is modulálja, tehát hogy nem a saját hangján dolgozik, hanem különböző gépeket, szerkezeteket használ hozzá, amit autotune-nak meg vocodernek hívnak, hogy a karakterét és a zenét megteremtse az élő színpadon is. Ezt, szerintem mondjuk ez egy marha érdekes dolog is, korán sem nevecsülendő. Meg ez a mumble dolog se, tehát más szerepe lett ott a rapnek. És ez két különböző dolog, tehát van ez az illusztráció szerep, ez most ez nem aranyírás, vagy hogy szokták mondani, ez az én szememben van így, vagy én érzem, ezt nyilván meg lehet száfolni. Meg van az elmondós rap, amikor valaki el akarja mondani konkrétan, átolzéig a sztoriát, absztrakt mód, érzésekkel, színekkel, ábrázolva ezt az egészet, vagy kicsit ködösebben, vagy kicsit elgondolkodásra hatóan. Szerintem tök jó dolgok készülnek, és tényleg magyarázkodni akarok, meg így kimagyarázni azon bizonyítványomat, hogy nem ismerek mindenkit, meg hogy nem hallottam az összes például a Betonhofi sorlást, vagy mixtape-et. De nagyon jó dolgok alakulnak, és amiket hallok, az én érzésem ezzel kapcsolatban az, hogy ez már hazai dolog. És nyilván vannak dolgok, ahol én is vonzódom, nekem a McVice Slang volt ilyen, hogy a zene nagyon Amerika volt, van is Ant Crane páros volt, van is a Jazz Boys, talán ismeritek, gitárosa, egy fantasztikus muzsikus, illetve DJ-ként indult, és zenei beat producerként dolgozik, de ő rappelt is régen, és nagyon tetszett az a lazaság, az a flagmaság, amely megvásznak meg volt meg a vendégében. Nyilván a Rap Motel is egy nagyon jelentős album, meg a sokat említett Ideurai, és azon belül is a Terék testvérek, a Bankos és Azur. Szóval hogy a régi rapben éreztem ezt a másolást, és akkor valaki a conscious rap akart lenni, vagy hogy ő az okos hip-hophoz tartozik. Például a firma, ők a német vonalat másoltak, hiszen Berlinbe éltek egy-két évig, mint megtudtam, mert nimás másolnának. Érted, és a 90-es években, amikor még CD-t se volt kávé, vagy lejátszód a CD-re, akkor ezek nagyon fontos dolgok voltak, hogy mint ahogy a Peti is említett, hogy Kalifornia, tehát egy olyan dolgokat találkoztatál, hogy itthon biztos nem érted, és ez egy marha erős hatás, ami után elkezdesz vonzódni. Nyilván azok az előadók, mondjuk a Mega Sound System szerintem nem járt Kaliforniába vagy Berlinbe, érződik is a dalokon, de hogy nagyon hitelesen próbálták a klipbe másolni azt, amit mondjuk egy Snoop Doggy Dogg videóklipben láttak a 90-es évek elején derekán. Remélem válaszoltam a kérdésre.
Tovább is van.
És már látom, hogy mindenki nagyon cigizne, úgyhogy kinyitnánk a kérdéseket a közönség felé, és légy, gyertek ki a mikrofonhoz, hogyha szeretnél. Gyertek ki, légy a mikrofonhoz, mondjad Máté, akkor te vagy az első.
Szóval nyilvánvalóan ebben a végtelen másolásban, meg hogy össze-vissza valahol elveszik az én is, meg ez egy ilyen kicsit ilyen lebegő szituáció, de én a morális részre akarnék visszatérni. Nyilvánvalóan póz, és ez egyértelmű, legalábbis annak, aki átgondolja, és ez ugyanígy van a versnél is. És nem azt különbözteti meg a verset, meg a rappet szerintem ebben a viszonylatban, hogy valami annyira zsiger ilyen különböző dolog lenne a kettő, hanem az, hogy kiket ér el. Tehát most nyilvánvalóan van egy ilyen skála, hogy minél, ugye nyilván beszéltetek a viccről, meg a pózokról, meg az iróniáról, minél ironikusabb egy szöveg, annál kevésbé veszik komolyan. Egy Krúbinak azért nehéz elhinni a gangsterkedését, de nem állítom, biztos van, aki elhiszi. És engem az érdekelne, hogy nekem ez, és ezt nem támadásképpen akarom mondani, nekem ez a, hogy póz, és akkor hát ezzel elégedjünk meg annyiba, hogy póz, ez egyetértek, hogy ez tényleg az, és nem kell senkit megkövezni azért, mert fölvesz egy gangster poszt, vagy valamilyet annak ellenére, hogy nem oda tartozik, nem onnan származik inkább. De mégis azért bennetek valamiféle morális megfontolást, ez nem kelt fel, vagy hogy juttok ezzel dűlőre, hogyha... Na, igen, ja, ez.
Szerintem ez nagyon fontos kérdés egyébként, tehát, hogy itt persze el lehet ezt most ilyen irodalomelméleti szakzsargonnal, vagy akkor így valamnek ilyen, hogy mondjam, ilyen számon kérhető része, így referenciálisan, vagy nem tudom. Én azt mondom, hogy amikor én először akkor éreztem, hogy morálisan valami elkezd zavarni, amikor a Magyar Nemzeti Hip-Hop című belga számot elég sok komolyan vették. És most itt ők nevetnek, de hogy én akkor nem tudtam nevetni, mert azt éreztem, hogy valami, amit mi építünk, Morsan. Mondjuk így a... Az egyszer csak így a vicc tárgyává válik, vagy nem tudom, és nagyon széles körben egyszer csak eljut, és lesz egy ilyen összekacsintós, hogy mondjam, milyen aspektusa, hogy aki tudja, az tudja, de aki nem tudja, az nem tudja. Mármint, hogy mi az üzenet ennek a számnak. És én ott éreztem azt hiszem először azt, hogy ez egy picit talán megvezetheti a hallgatóságát, és ennek a számnak az értelmiségi közönsége viszont pontosan tudja, és egymásra kacsint, hogy hát ez egy vicc. De közben nyilván volt olyan, akinek ez több fontos volt, vagy nem tudom. Egyébként egy picit néha érzek el ilyesmit a Dignes művészetével kapcsolatosan is, hogy ennek is van egy ilyen morális aspektusa, hogy akkor vajon most egyrészt szóval, hogy és ezt én, ugye ez a posztirónia kérdés, amit most itt ki lehetne nyitni, és egy nagyon összetett kérdés akár az irodalomban is, meg minden más előadó művészetekben is, meg az poszt-internet világában, de hogy így tehát mi az a lebegő pozíció, amit az irónia ilyenkor színre visz, amikor is nem biztos, hogy a... Tehát azon túl, amiről itt korábban beszéltünk irodalomelméleti szempontból, hogy akkor most mennyire egyezik meg a szerzőjén a lirai szubjektummal, azon túl egyébként egy ilyen lebegő pozícióról van szó, hogy nem pontosan tudjuk, még a szöveg... tehát még a szöveg szándékai sem egyértelműen detektálhatóak, hanem ott is egy folyamatos lebegés van, és ennek van egy ilyen morális aspektusa. Krúbi számaiban is ez előfordul, meg észre lehet venni. És teljesen értem a kérdést, ez egy nagyon fontos kérdés, főleg, hogy az ember széles közönséghez jut el. És most már felnőtt fejre is, hogy mondjam, azt hiszem, hogy felelősségteljesebben gondolkodom róla, de egyrészt a 90-es évek, 2000-es években, amikor mondjuk mi ezt elkezdtük, akkor erről azt hiszem egy ilyen sokkal felelőtlenebb, de egyszerre szabadabb diskurzus is folyt, ha folyt egyáltalán. Másrészt az ember tényleg fiatal volt és pánkoskodni akart, és akkor volt egy ilyen akár egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen polgárpukasztó, vagy egy ilyen meg botránkoztató gesztus is ezekben, szerintem a klubékban is van egyébként, tehát az, hogy így, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy ez etikailag így hol húzódik az a határ, ami nem tudom, így vállalható ebben, mert most közben meg én tényleg hinnék egyébként a művészet szabadságában, miközben fontosnak tartom etikai kérdéseket is. Nem tudok ebben ilyen egyértelmű pozíciót elfoglalni, azt hiszem, hogy nem is akarok.
Egy gondolatot tennék hozzá, hogy amúgy a rappereknél nagyon megy ez a rilségméter. Tehát most lehet, én azt mondom, hogy minden szabad, de hogy ilyen backstage-ekben vagy, meg így egymás látta mögött, de persze az arcában nem mondja a másik, hogy szar a lemezzel, tudod, csak így mögötte, meg hogy ez a rilségméter, hogy akkor mennyire eredeti, meg hogy fú, most arról rappel, ami az élete. Én nem mondom őszintén, ez nyilván nem zavar, nem ez a jó szó, próbálok ezen ettől kívül állni, vagy hogy és bennem is volt ilyen, hogy de nem arról rappel, ami az élete. Nyilván nem ez a témához tartozik, de sok minden szemléletemet változtatok, mert volt egy szívműtétem, én már meghaltam egyszer és újjászülettem, összevartak kb. Visszahoztak a semmiből, a lebegésből. Sok mindent már máshogy érzékelek, meg máshogy látok. Így a sokszor emlékezett által említett gangstát is, vagy ezt a rilségméter dolgot is. Mert ahogy a Peti is mondta, meg én is utaltam rá, szóval ez egy szerep is egy, ami te vagy, és tudod, tök nehéz még kiállni a színpadról, és nem panaszkodás, mondom, mondjuk valami történt valami a családban, valami nehéz ügy, munkai ügy, valami stressz, és akkor tudod, neked ki kell állnod, aznap show van, nem lehet azt mondani, hogy jaj, most nincs kedvem elmenni, mert szar a kedvem, mert hát akkor Szóval az nem profizmus, vagy akkor nem fognak hívni olyan sokszor többé. És ki kell állnod, és fel kellett vennem a Think Pose, de hogy nagyjából 60-70 másodperc után, vagy az első track után felveszem a Think Pose, mert a Think Pose vagyok én. És lehet, hogy most megint eltértem, de szóval az MC-nél megy ez a rűség méter, mérjek csak. Hát a lefányán master, és akkor már lehet így ezt jobban kategorizálni.
Még valakinek van esetleg kérdése? Király. Akkor szerintem pont, mármint elnézést, csak így leszünk pont időben, és már mindenki pang, úgy érzem, hogy ilyen fiatalos szlenget használjak. Úgyhogy köszi szépen, hogy eljöttetek, nektek is nagyon-nagyon köszönjük. Sajnálom.